Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! A mai estén újra szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A mai alkalommal a magyar gazdaság jelenlegi helyzetéről szeretnék beszélni az adatok, tények tükrében. Gazdasági elemzéseinkben az elméleti szempontokat, a gazdaságpolitika lehetőségeit, feladatait és azok gyakorlati hatásait, megvalósulását, mindennapi helyzetünk elemzését igyekszem összekapcsolni. Ma ez utóbbira helyezem a hangsúlyt. Hogyan is állunk ma Magyarországon a KSH fő gazdasági adatainak tükrében, melyek a helyzet fő mutatói? Hogyan alakultak? Jelenleg 2023 májusában a legutolsó elérhető KSH adatok áprilisra vonatkoznak, tehát frissen összegezték őket. Sorrendben a nemzetközi gyakorlat szerint a következőket szokták fő adatokként felsorolni ebben a sorrendben. Az infláció az 24% kereken áprilisban, ugye 1%-ot lement márciushoz képest, de hát azért ennek a tendenciának még hosszan kell folytatódnia, hogy érdemi javulás legyen. A bruttó hazai össztermelés, ez a 2022 negyedév volt lezárva, 0,4%-ot pluszt mutatott, hogy idén hogyan alakul, azaz első negyedévi adatokat még meg kell tisztítani, hogy reál értékben meglegyenek. Sajnos az Európai Unióban, az országok többségében, így fő gazdasági partnereinknél is stagnálás és visszaesés van, vagy ez ilyet jeleznek előre. Ez a helyzet Németországban is, Franciaországban is, a téleurópai országokban pedig különösen. Németországtól, Franciaországtól, Ausztriától, Olaszországtól is különösen függ, mivel ők a fő piacaink, a magyar növekedés és kilátásai. Ilyen szempontból nagyon nehéz és nehezülő nemzetközi környezetben kell helytállnunk idén. Magyarország népessége jelenleg 9,7 millió fő kerekítve. Ez azt jelenti, hogy lényeges halálozási ráta, fogyás következett be az elmúlt évtizedben, tehát tendenciaszerűen, és ugyanakkor mintegy 100 000-nél több nettó bevándorló volt, hát elsősorban Kárpátaljáról, a környező országokból és délről is. Délről nincs migrációs adat, csak az a határsértőknek az egyre növekvő száma, ami miatt a határ fenntartása egyre nagyobb gondot okoz. A munkanélküliség szintén egy alapadat, amely az egész ország gazdasági potenciáliát érinti, és a növekedés kilátásait is. A munkanélküliségi ráta jelenleg kereken 4%, ennél alacsonyabb rátát csak Csehországban és Németországban találtunk néhány hónappal ezelőtt. De a helyzet ott is nehezebbé válik, tehát a magyar munkanélküliségi ráta szerencsére egyelőre kiemelkedően alacsony. A foglalkoztatás egyelőre jól áll, de szintén ez a neuralgikus pont, amelyre nagyon oda kell figyelnünk. A 15-64 év közötti munkaképes korosztálynak majdnem 3/4, 74,5%-a dolgozik. Ez nemzetközi arányban is igen örvendetes. Na most a helyzetképhez sok-sok elemzés kínálkozna, és sok-sok megjegyzést kellene tenni. Néhány fő gondolatot szeretnék kiemelni, ami az adatok kapcsán eszembe jutott. Az árakról. Hát az áremelkedés a legsúlyosabb gazdasági problémánk, és csak hosszabb, viszonylag hosszabb időtávon kezelhető érdemien, de remélhetőleg, hogy ez a megindult mikroszkopikus csökkenés majd valódi nagyobb csökkenésbe megy át, és hogy évvégére optimális esetben talán elérhető lenne, legalábbis erre törekszik a gazdaságpolitika Magyarországon, hogy egy számjegyűvé váljon az infláció. Melyek ennek a hatalmas árdrágulásnak az okai? Mindig szerepel ugye a kereslet-kínálat viszonya, most is nem abban az értelemben, hogy túlkereslet lenne, hanem abban az értelemben, hogy mind a termelésben kínálati oldalon, mind a keresletben problémák mutatkoznak, az utóbbiban a várt további drágulások miatti bizonytalanság hat ki a vásárlásokra. A háborús hatások nagyon súlyosak, az energia megdrágulása, Ehhez járult még, hogy 2022-ben súlyos mezőgazdasági károk, aszály és betakarítási károk érték Magyarországot, mármint az időjárás miatt. A forint jelentősen gyengült 2022-ben, etéren, mint látjuk, örvendetesen jó fordulat következett be a forint erősödése, és ahogy látjuk, a legutóbbi hetekben, hónapokban, április-májusban is ez tendenciaszerűen folytatódott. Súlyos dolog ugye az árbér és bér-ár spirál. Értelemszerűen ugye erről már röviden említettem néhány adással ezelőtt, most csak annyit foglalnék össze, ugye, hogy az árak növekedését természetesen a munkavállalók szeretnék ellentételezve látni a bérekben, tehát az árnövekedés kivált ugye egy nagyon erős béremelési törekvést és követelést, ezt látjuk ugye Németországban is, a rengeteg sztrájka, amelyek persze nem vezettek eredményre, és a bérár spirál nevezetesen, hogy a kétszámjegyű bérek, bérnövekedések bizony az árspirált újra növelik. Tehát itt egy nagyon ördögi körről van szó, amelyet meg kéne szakítani. Hát ez csak egy jó konjunktúra, békés viszonyok között lenne lehetséges. A nemzetközi hatások, ahogy Nagy-Britannia, Németország, Ausztria, Hollandia példája mutatja, körülbelül egy 10%-os inflációt generáltak. Tehát a háború, az energiadrágulás ennek nyomában, és a többi nemzetközi hatás. Na most Magyarországon is a nemzetközi hatások körülbelül 10%-ot indokolnának átlagban, helyette 25% fölött volt, most éppen 24%. Ebben sajnos a nemzetközi gazdasági szereplők, a nagy kereskedelmi láncok, az árdrágító törekvések, hogy mindenki egyre inkább igyekszik a saját drágulása, termelési költség növekedése fölött árat emelni, és bizony ez a tendencia Magyarországon nagyon erős, ez adja az infláció nagyobbik részét, a 10-25% közötti különbséget. Hát elgondolkodunk ezen, és ennek függvényében még inkább indokolt egy észszerű árellenőrzés, ármonitorozás, és adott esetben árszabályozás, árstoppok is. Ha már itt az árak béreknél tartunk, Magyarországon jelenleg a havi bruttó átlagkereset 500 ezer forint bruttó, és az egyfőre jutó havi jövedelmek nettó pedig az egyszemélyes háztartásokban, azaz ha csak egyetlen férfi alkotja a háztartást, akkor nettó 229 ezer forint, ha egyedülálló nő, akkor 182 ezer forint, két felnőtt gyermek nélkül egyfőre jutóan 194 ezer forintot keres, és két felnőtt két gyermekkel a havi jövedelme egyfőre 131 ezer forintot jelent. Tehát látjuk, hogy a családtámogatások mindenképpen indokoltak, hogy a gyermeket vállaló családok életszínvonala elfogadhatóbb, magasabb legyen. Ugyanakkor gondolni kell az önhibájukon kívül egyedül maradtakra, az özvegyekre, árvákra, és nagyon dicséretes, ha a gazdaságpolitika őket helyezi előtérben, mert erkölcs és gazdaság összetartozik, nagyon sok területen direktben is, de összességében és közvetett hatások révén még inkább. Kérném szépen, a jövőt a beruházások alapozzák meg, érdekes ezek megoszlása. Tavaly a beruházásoknak majdnem 30% a feldolgozóiparba irányult, 21-nél több százalék az ingatlan ügyletekkel, ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos és ingatlankereskedelem. A szállítás és raktározás körülbelül 12%-ot tesz ki, a kereskedelem 5,4%-ot, és a mezőgazdaság 4,5%-ot. Ezek a legnagyobb arányában a legnagyobb beruházó ágazatok. Na most ehhez nagyon fontos hozzátennünk, ugye, hogy az ipar több nagyobb értékű és amortizálódó berendezést igényel, mint mondjuk a szolgáltatások többsége. Ugyanígy tőkeigényes, beruházás igényes az ingatlan fejlesztés is, és a szállítás-raktározás költségei is megnőttek. Na most a mezőgazdaság aránya a beruházásokból körülbelül megfelel annak, amennyi a mezőgazdaság részaránya a nemzeti jövedelem termelésében. Szerintem viszont adottságainkat figyelembe véve érdemes lenne több beruházást fektetni a mezőgazdaság és élelmiszer feldolgozó láncba és annak a kereskedelmében, és hogy ez a biztos élelmiszer ellátás egyben nehéz időkben különösen garantálja Magyarország jó minőségű élelmiszerrel való ellátását. Ezt saját véleményemként fogalmaztam meg. De sok kolléga ebben látja a helyzet egyik kulcsát, tehát mindaz, ami nemzeti szolgáltatások, helyi szolgáltatások és helyi piac, helyi termelés és a helyi jövedelmeknek a helyben való újraberuházása, életszínvonal növelésre fordítása, és így tovább. Ha külkereskedelemre tekintünk, akkor 2022-ben Magyarország külkereskedelmi egyenlege két eltérő, igen pregnáns vonást mutatott. A termékeink külkereskedelme 8,6 milliárd eurós hiánnyal zárt, ugyanakkor szolgáltatásaink pedig kereken 9 milliárd eurós többletet mutattak, tehát így alakult ki a külkereskedelmi mérlegünkben tavaly egy 0,4 milliárd eurós többlet. Ez ugye az év végén 400 forinttal kellett beszorozni, jelenleg 370 forint körül van egy euró. Na most, ha megnézzük, hogy emögött mi van, Magyarország öt legnagyobb exportterméke volt. Először a személygépkocsi, utána második helyen álltak a gépjármű alkatrészek, harmadik az elektromos akkumulátorok, negyedszer a számítógépek és részegységeik, és ötödször a gyógyszerek. Tehát a korábbi, akár csak egy évtizedhez képest is sokat lendült előle a magyar export struktúra. Ehhez azért hozzátenném, hogy éppen az első két helyen álló személygépkocsik és gépkocsi alkatrészek esetében ugye az autógyártásnak az átalakulása, konjunktúrához való kapcsolódása jelentős probléma a stabilitás szempontjából, vagy a következő években még inkább azzá válhat. Arra gondolok, hogy a 2008-as válságban is, és most 2020 után is a gazdasági válság hatására a németek például korábban átlagban 3,5 évente cserélték a kocsijukat új kocsira, jelenleg ez az évszám megnőtt 6,5 évre, tehát körülbelül fele annyi új gépkocsi fogyott a legutóbbi másfél-két évben, mint a válság előtt. Tehát a gépkocsi gyártás és a gépkocsi piac értékesítés igen konjunktúra érzéke. Magyarország legfőbb importtermékeit, ha nézzük, akkor ebben nincs sok meglepetés. Az első a földgáz, második az elektromos energia, harmadik a gépjármű alkatrészek, hát ugye ezeket építik be az itthoni autógyártók, negyedszer a telefonkészülékek és alkatrészeik, és ötödször az integrált áramkörök. Tehát látjuk, hogy itt is az ipari struktúra változását és az energia változását követte az importnak a növekedése is. Sajnos a földgáz beszerzése elég drámaian megnőtt, 2022-ben a megelőző évhez képest plusz 215%, tehát ez folyóáron van, de elég nagyobbik része nem a volumen növekedésből, hanem az árnövekedésből származik. Ugyanígy az importált elektromos energiára folyóáron 133%-kal többet adtunk ki, mint egy évvel ezelőtt. Tehát nem egyharmaddal, hanem a növekedés volt 133%, ismét nem a volumen, hanem az árhatás miatt. Na most kérném szépen, ha a gazdasági helyzetünket tekintjük, akkor okkal és joggal is indokoltam, esik sok szó a kis- és középvállalatok részesedéséről, a foglalkoztatásból és a megtermelt jövedelemből, a teljesítményük hogyan alakult. A KKV-k, tehát a kis- és középvállalatok a foglalkoztatásból igen jelentősen részesedtek, mégpedig a mikrovállalkozások 40%-kal az összfoglalkoztatásból, a kisvállalatok 17,6%-kal és a közepes vállalatok 11,5%-kal. A hozzáadott értékből ugyanígy a növekedésben a nagyon nagy számú mikrovállalat, azaz 5 fő alatti vállalat 17,4%-a részesedett, a kisvállalatok 5-től 50 főig 15,9%-kal, és az 50 főtől 500 főig terjedő középvállalatok 13,6%-kal. Tehát azt látjuk, hogy a mikrovállalatoknak igen nagy a szerepe az értékteremtésben is, és a foglalkoztatásban, különösen a foglalkoztatásban még sokkal inkább. Az új beruházásokból itt már fordított az arány, a mikrovállalatoknál a kisvállalatok többel, és a közepes vállalkozások még többen részesedtek. A közepes vállalatok bár kevesebben vannak, kb. 3-szor annyit ruháztak be, mint a mikrovállalatok. Hát ez érthető is. És az exportbevételek terén ugyanez a helyzet, a magyar mikrovállalatok az összes exportbevételnek hát mindössze 1,3%-át adták, a kisvállalatok export szereplése is szerény, 3,9%, a közepes vállalatok viszont 9,7%-kal szerepelnek, tehát a magyar exportnak mintegy 1/10 adják. A kis és középvállalatok száma összesen jelenleg körülbelül 900 ezer kerekítve, és ebből a KKV-kra kb. 880 ezer vállalat jut. Tehát ez a szektor lényegileg a túlnyomó részét adja a magyar vállalkozásoknak, persze itt a számukat érte ez alatt. A kevés nagyvállalat és multi, ezek viszont a foglalkoztatásban kevésbé, a beruházásokban és az exportban viszont dominánsan szerepelnek. Hát mindez áruszállítással is jár, és nagyon érdekes, ha megnézzük, hogy a belföldi áruszállításban a milliárd áru tonna kilométerben, tehát egy 10-20 évvel ezelőtti adatokhoz még nagyságrendileg sem mérhető, közúton tavaly 14 milliárd áru tonna kilométert tettek meg, a vasúton ennek a tized részét, és csővezetéken belföldi származású áruk szállítása valamivel több mint 2 milliárd áru tonna kilométert. Nemzetközileg is a közút dominál, a nemzetközi szállítások áru tonna kilométerben is hihetetlenül megnőttek, a válság ellenére több mint 23 milliárd áru tonna kilométert tettek ki. Na most ehhez képest a vasút áruszállítása 9,5 milliárd áru tonna kilométer, a csővezetékes szállításé 2,8 milliárd, hát ez ugye döntően a cseppfolyós energiahordozókat jelenti. Kérném szépen, ha a gazdasági helyzetünket tekintjük, akkor ez inkább csak egy kiegészítő jelzőszám, de nagyon fontos, hogy az eladott elektromos autók száma egy jó jelzőszám abból a szempontból, hogy jelzi, hogy az autópiac mennyire alakul át, mennyire korszerűsödik. 2018 végén nem egészen 4000 darab elektromos autót regisztráltak Magyarországon, 2022 végén már közel 30 ezret. Ez nemzetközi méretekben a nagy autós országokhoz képest, Németországhoz, Franciaországhoz, Hollandiához képest jóval kevesebb, arányában is, de a közép-európai országok mezőnyében, az élbolyban szereplünk. A turizmus nehéz évet zárt, és vajon hát mennyit utazunk, mi lesz idén? 2022-ben a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma, belföldiek 15,6 millió vendégéjszakát töltöttek el, a külföldiek pedig 12,4 milliót. Tehát ez igen tekintélyes szám, és az idei év első 4 hónapjának adatai szerint ez tovább növekszik arányosan, tehát úgy tűnik, hogy a nehéz helyzet ellenére az emberek igyekeznek a szabadidejükben kimozdulni otthonról, és pihenés céljából, turizmus céljából, sportolás céljából és wellness üdüléseken is részt venni. A mai gazdasági helyzetünk egyik legégetőbb problémája, ahogy az adatokból is ugye kitűnt, az infláció, a pénzügyi egyensúly hiányok, a kamatok alakulása, mint nagy bizonytalanság és súlyos teher, ezért indokolt ugye a kamatplafonnak a fenntartása, csak ezt is persze ugye nemzetgazdasági szinten kell kezelni és kitermelni, az árfolyam problémák és a pénzkibocsátás a pénzpiacok működésének zavarai és válsága. Kérném szépen, ezzel majd részletesen szeretnék foglalkozni a továbbiakban. Most csak azt szeretném az egész pénzügyi problémakör kulcsaként megjegyezni, hogy a mai modern pénz hitelpénz. Belső értékkel nem bír, mesterséges teremtett eszköz, a gazdaságba való bekerülése, a pénzteremtés problematikus, sőt, ha ugye elszakad a reálszféra és a pénzügyi szféra, valójában akkor is ugye összekapcsolódik és összefonódik, de akkor ez a feszültség hát súlyos pénzügyi lúrtpalomhoz vezetett és vezet. A pénzkibocsátás és a pénztömeg, egyáltalán a forgalomban lévő pénz, hogyan is mérjük, mennyi is az annyi? Itt ugye M0, M1, M2, M3 és M4-et különböztetünk meg. Ezek most nem ugye az autópálya jelölések, hanem a pénzforgalomé. Mégpedig az M0-ás az a készpénz, az M1 ugye a forgalomban lévő tranzakciós pénz, tehát a készpénz a bankokban és a forgalomban. Az M2 ezen túl a határidős betéteket is tartalmazza, tehát a bankbetéteket 2 éves lejáratig. Hát ugye az is kivehető persze határidő előtt, és akkor rázudulhat a pénzpiacra, de konszolidált időkben egyensúlyban, vagy közel egyensúlyban van, vagy lehetne tartani. Az M3 az M2-n túl a banki értékpapírokat tartalmazza, tehát azokat az értékpapírokat, amelyeket ugye forgalmaznak, adnak, vesznek, hát ez is, bár nem olyan súllyal tud megjelenni a piacon, és nem rögtön, de azért a banki értékpapírok nagy része adásvétellel, ez is bővítheti, bővíti is nagyon jelentősen a pénzforgalmat. És az M4 az az M3-on túl a rövid lejártú állami értékpapírokat is tartalmazza, hát ekkor nagy szerepe van, hogy az állami értékpapírok forgalmazása hogyan alakul a magyar állami értékpapírpiacon, mennyi államkötvény és egyéb állami értékpapírok, kincstárgyat, stb. Jelenik meg. Hát körülbelül most ezeket tudtam felvázolni, és a legközelebbiekben majd ezeknek a bonyolult összefüggéseivel folytatnám. Még egy elgondolkodtató dolgot szeretnék csak, hogy a mágikus négyszög az azt jelenti, hogy 4 legfőbb mutató a gazdaságban hogy alakul. A mágikus négyszögnek ugye a 4 eleme, először a gazdasági növekedés, másodszor a pénzügyi egyensúly sok-sok mutatója, látjuk, hogy ezekre vetítve milyen különböző és nehéz súlyos problémák vannak. Harmadszor az infláció, hát ez ugye korunkban nagyon kiéleződött, holott néhány évvel ezelőtt még igazán azt reméltük, hogy kezelhető és könnyen kordában tartható, sajnos nem így történt, és a véleményem szerint a kilátások is nagyon nehezek és problematikusak, úgyhogy ennek a következő hónapokban, nyilván azon túl jövőre is, súlyos gazdasági következményeit kezelni kell, és negyedszer a munkanélküliség, amely válságok idején szintén gyakran elromlott. Na most mind a 4 területen érezzük és tudjuk jól, hogy a gazdaságpolitikának rengeteg feladata van. De a történelem egy érdekes dolgot bizonyít, és ezt gazdasági elemzések is bizonyították, méghozzá 200 évre visszamenőleg a közgazdaságtudományban. Nevezetesen azt, hogy ez a 4 probléma, a növekedés, a pénzügyi egyensúly, az infláció és a munkanélküliség egyszerre konzisztensen és rövid távon nem kezelhető. Mert ami jót tesz az egyiknek, növekedés ösztönzés, az rosszat tesz az inflációnak, ugyanígy a növekedés és a munkanélküliség csökkentése összefügg, tehát a pozitív növekedéshez a munkahelyek számának is növekedése is hozzátartozik, és ezáltal a munkanélküliség csökkenése. De ugyanígy a növekedési probléma és a pénzügyi probléma gyakran egymást erősítik, egymás rovására kezelhető csak. Rovására szót idézőjelbe tettem. Kérném szépen, a mai napig eddig jutottunk el adatainkkal, tényeinkkel, gondjainkkal, és szeretettel dolgozunk és imádkozzunk és dolgozzunk azért, hogy mindnyájan részesei lehetünk, legyünk hazánk építésének. Erkölcs és gazdaság összetartozik, minél erkölcsösebb egy ország, polgárai minél inkább szavahihetőek, szabálykövetőek, és minél jobban hozzájárulnak ahhoz, hogy nyugodtabban élhessen mindenki, annál jobbak a kilátások. Minden orvos, ápoló, nővér, gyógyító cselekedete imádság, ugyanígy a tanároké, minden becsületesen dolgozó emberi. Nyugdíjasaink otthoni munkája pedig bár nem jelenik meg a nemzeti jövedelemben, de értékalkotó és főleg emberséget építő, segítő. Időseink, betegeink imája pedig nagy erőforrásunk, kérjük őket továbbra is, hogy segítsék imáikkal a Mária Rádiót, minnyájunkat, hazánkat. Jelszavunk mindig Máriával Jézushoz. Mindenkire imádkozva kérem a jó Isten áldását. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Az embert szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrösi István közgazdász műsorát hallották.